Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Magyarországon nagyjából 500 éve kutatjuk az elit felelősségét. Már lehet, hogy előtte is kutatták, de akkor még alig volt magyar nyelvű irodalom. Azt lehet mondani, hogy Mohács óta ez az ország az egyik kudarcból a másikba szédül, tengernyi problémával kell megküzdeni, és igazán legfeljebb fél sikert sikerült elérni, de nagyon sokszor jelentős, és talán a 20. században egyre jelentősebb kudarcok érték az országot. Így aztán szinte szükségképpen előjön, hogy ez miért történt, ki a felelős, külföldiek-e a felelősek, a magyar politikai elit, általában a magyar elit a felelős érte, vagy hogyan történt az egész. 89-ben úgy tűnt, hogy végre megvan a lehetőség arra, hogy ez egy rendes, beállt európai ország lehessen. Ez sem sikerült, teljesen természetes tehát, hogy a magyar közéletnek talán az első számú kérdése, hogy ki rontotta el, miért rontotta el, hogyan rontotta el, és hogyan lehet eltakarítani. Mint előbb mondtam, ez egy régi szenvedély, és nem is feltétlenül vezetett eredményhez. Az ország kisiklásai, problémái igen nagy részt ebből a köztes európai létből származtak. Magyarország kezdetétől kezdve Európa határvidékén létezik. Azon a részen, ahonnét az igyekvők a nyugat felé nyitottak, már tudják, hogy hogyan néz ki a nyugati civilizáció. Több-kevesebb tudással meg is próbálják valósítani annak a civilizációnak az intézményeit, értékeit, világát. Sokszor azt lehet érezni, hogy már szinte karnyújtásnyira van a cél, aztán valahogy mégse. Ebben a helyzetben való vergődésből származik ez a dolog. Nagyon-nagyon sokszor könnyen beláthatóan nem rajtunk múlott. Ott van például 1945 vagy 56-nak a sorsfordító pillanat, tehát legkevésbé a magyarokon múlott a végeredmény. Így aztán nagyon mélyen beleépült a magyar közgondolkodásba, köztudatba néhány alapelem, és talán ez az első, amiről érdemes beszélni. Az első, hogy nem mi vagyunk a felelősök, hanem valaki más. Mi megérdemelnénk a sokkal jobbat, lám milyen igyekvők és milyen tehetségesek vagyunk, hanem egyfelől a külföldiek, akik minket újra és újra elnyomnak és lenyomnak, és tényleg számtalan szó lenyomtak és elnyomtak, másfelől pedig az elitek, akik elrontották ezt a dolgot, akik itt és ott elrontották, és tényleg az elitek mindig esendőek, és tényleg számtalan ponton megragadható a felelősségük. Ha van eszme, ami mélyen benne van a magyar politikai gondolkodásban, az a bűnöknek a tudata, az értékkonfliktusoknak a tudata, és az elitek felelőtlenségének a tudata. Már a hitvitázó irodalomban, az 1500-as években ez megjelent. Ha úgy tetszik, a nemzeti himnuszunk alapvonulata erről szól, hogy miért sújt minket a bal sors, és most is ez ebben a tekintetben az alap téma. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a magyar politikai elit a térségben egészen kimagaslóan tehetséges, tartós konstrukciók létrehozatalára, olyan konstrukciók létrehozatalára, amik a jelzett módon nem oldják meg a problémát, mármint a sikeres felzárkózás, mégis hatalomtechnikailag tartósak, lehetővé teszik azt elnyomással, manipulációval, mi egyébbel, hogy a meg nem oldott problémával valahogy mégis együtt létezzen az ország. Kifejezetten azt lehet mondani, hogy a magyar politikai élet hallatlan tehetséget, innovációs készséget mutat az új hatalmi berendezkedések kipróbálásában, fölépítésében, működtetésében, aztán végül teljes bukásában. Az előbb jelzett 500 esztendőnek az első felében inkább a szabadságharcos elem volt a magyar politikában. Ebben az időszakban végig egy nagyobb államszerkezetnek a közvetlen résztvevői voltunk. Alapvetően az ellentét a külső hatalom és a belső elitek között zajlott. Az utolsó 100 évünkben a külső befolyások már közvetettebbek lettek, ettől kezdve Magyarország újra megszerezte a függetlenségét, vagy pedig, ami rögtön egy tragédiával együtt járt. Ettől a pillanattól kezdve pedig a rendszerváltások sora indul el ebben az országban. vannak olyan nagy nemzetek Európában, amelyek szabályosan beleszédültek egy ilyen rendszerváltás sorozatban. Ennek a legismertebb eleme a francia történelem. 18 rendszerváltást él meg Franciaország a francia forradalomtól mostani 200 év alatt. Elképesztően sok, ez kimagaslóan sok. Ugye az Egyesült Államok egyet sem. Egyetlen rendszerben, az Egyesült Királyság egyet sem, a franciák 18-at. Most ehhez képest mi, Ferenc József tavaly volt 100 éve, hogy szegény meghalt, 11 rendszerváltásunk volt. 11 rendszerünk volt azóta. 100 év alatt 11, ez bizony még a magyar-franciát is fölülmúlja. Tehát egyfelől a magyar politikának egy tartós eleme a politikailag megkonstruált szilárd berendezkedés, amely sokszor még mintát is jelent a térségbeli országok számára. Ezeken a berendezkedéseken belül általában nincs már hatalomváltás, alig van kormányváltás, kivéve a rendszerváltás utáni 20 esztendő, 89 és 2010 közötti időszakot. Egyébként alulról induló választók által végrehajtott kormányváltás csak a századfordulóban 1950-ben van, ehelyett a rendszerváltás jelenik meg. Folyamatosan az a mozgása a magyar politikának, hogy van egy politikai elit, ami rátelepszik az országra, eléggé kétségesen oldja meg a problémákat, és minden ellenzéki mozgás nem ennek a korrekciójával, átalakításával, átformálásával próbálkozik, hanem egy új rezsimnek a fölépítésével. A teljes tagadásával az egésznek, egy nem konstruktív ellenzéki pozícióval, hanem a klasszikus magyar sérelmi politikával. Egy hosszú, több évszázados gyakorlata a magyar politikának, és valahogy újra és újra visszatalál az ország ehhez a sérelmi politikához. Ha úgy tetszik, újra és újra föltalálja az ellenzékben levő politikai elit, aminek a lényege az, hogy nagyon egyszerűen lehet politikai sikert elérni, elég fölmutatni a sérelmeit az országlakosoknak, elmondani azt, hogy ők ezért kevéssé felelősek, hanem valaki más, külföldiek, illetve a politikai elit a felelős, és ez rögtön népszerűvé teszi aki a sérelmi politikával él, aki felsorolja a társadalom igényeit, és ez rögtön kormányváltást készíthet elő. Sőt, meg is történne ez a váltás, ha csak a politikai elit nem alkalmazna olyan eszközöket, amelyek mégis kizárják a kormányváltást. Az összes tartós berendezkedésünk azon alapult, hogy hatalmi manipulációval, választójogi ügyeskedéssel, emberek etetésével, itatásával, javak újraelosztásával, médiamonopóliummal, mit tudom én mivel, az időről időre változik az eszköztár, de hogy mégse legyen váltás. Az ellenzék úgy érzi, hogy neki joga van sérelni politikát csinálni, és nem törődni az ország hosszú távú érdekeivel, hanem csak ígéreteket, vágyakat felsorolni. A hatalmon levők meg azt gondolják, hogy válaszul nekik joguk van olyan szerkezetet működtetni, ami megnehezíti, vagy szinte lehetetlenné teszi a váltást. Nagyjából ebben mozgott, legalábbis ebben a 100 évben a magyar politika. 89 úgy tűnt, hogy ez egy igen jelentős váltást fog hozni számunkra, és kiléphetünk ebből a körből. 89-ben én jó magam is közszereplő voltam, és számomra két alapvető élmény létezett, és azt hiszem sokak mások számára is. Az egyik a spanyol siker. Az ugye alig 10 évvel volt a magyar rendszerváltás előtt. Spanyolország nagyon hasonló sorsú ország volt, mint a miénké. A periférián létezett, ugyanúgy a határvidéken, bár a déli határvidéken, mint Magyarország. Sok tekintetben rosszabb történelme volt a 20. században, mint Magyarország, ugyanis egy szörnyű polgárháborút vívott belülről, amit aztán külön a polgárháborút a legnehezebb meghaladni, és szegényebb ország is volt, mint Magyarország. Ez szinte hihetetlen, de szilárdan és tartósan szegényebb ország volt 1910-ben, sőt még 1950-ben is, mint Magyarország. A Spanyolországnak sikerült. Egy nyugatos mintakövetéssel sikerült a felzárkózás. És a másik élmény pedig a lengyel szolidaritás mozgalomnak volt. Szinte egykorú friss érménye, hogy lehetséges a váltás még a térségben is egy alulról szerveződő mozgalom által. 89-nek az volt az alapfeltevése, hogy mi is vagyunk legalább olyan jók, mint a spanyolok. A magyar értékrendszer ugyan sérült, problematikus, sok-sok gond van, de hát ha a spanyoloknak sikerült, sőt, szinte mindenkinek sikerült, aki abban a körben volt, mint mi. Finnek is kicsit alattunk voltak. Írek egy kicsit fölöttünk, de nem sokkal korábban fejeződött be az ír fölzárkózás is, hát nekünk is sikerülhet. Most ez nem következett be. A szokásos magyar feltárás szerint döntően azért nem sikerült, mert mi itt magyarok elrontottuk. Egészen bizonyos, hogyha megnézzük a számokat, a legkülönbözőbb adatokat, számokat, látszik, hogy Magyarországnak különösen nem sikerült a térségből. Számottevő eltérések vannak a térségbeli országok között, és jól látható, hogy olyan szilárdan és biztosan talán csak Szerbia az, aki egyértelműen rosszabbul teljesített, mint Magyarország. Van egy zóna, ami meglehetősen hasonló hozzánk képest, és többen meglehetősen jól teljesítettek. Mégis mindent egybevetve azt lehet mondani mostanra, 2017-re, hogy a térség egészének nem sikerült ez a nagy ugrás. 26 év telt el, 26-27 év telt el a rendszerváltások óta. Ennyi idő alatt általában a korábbi felzárkózások sikerültek és befejeződtek. Mind közgazdaságilag, mind demokratikus értelemben. Ott volt a spanyol példa, Spanyolország bizony 25 év alatt felzárkózott. A 25 évből több mint 10 volt, ahol a spanyol növekedési átlag 8%-ot meghaladó volt. Most, hogyha megnézzük a térség országait, és egyenlőre tegyük félre Magyarországot, akkor látszik, hogy ilyen típusú felzárkózási siker megközelítőleg nem létezett. Nagyon nehéz ilyen hosszú távokat számolni, nem is szoktak közgazdászok ilyen hosszú távú számokat számolni, mégis az én elemzésem számára fontos. Megpróbáltam a leghasználhatóbb adatokat egybegyűjteni. Spanyolország ebben a 26 évében 398%-ot növekedett a bázisához képest. Magyarország pedig 38-at. A térség egyik legsikeresebb országának számító Szlovákia pedig 76-ot. Az is töredéke, úgymond a spanyol fölzárkózásnak. Lehet mondani, hogy Spanyolország nagyon alacsonyról indult, csak hogy itt van a szomszédos Ausztria, aki mindegyikünknél magasabb szintről emelkedett föl. Neki ugyanebben a 26 évében 1950 és 76 közötti növekedése 328%-os volt. Elképesztő adat a miénkhez képest. Ilyen típusú felzárkózás sehol sem sikerült. Azt lehet mondani, hogy a térség országai először egy hatalmas visszaesésen mentek át, olyan nagy gazdasági veszteségeket szenvedtek el a térség országai a legelején, az átmenetnek a legelején, amely békeidőben nem szokott előfordulni. A magyar történelemben békeidőben sosem volt akkor visszaesés, mint a rendszerváltás után. A nagy gazdasági világválság is alacsonyabb számokat produkált, és akkor még a magyar gazdaság relatíve jól teljesített. Az egyik legkisebb visszaesés nálunk volt az egész térségben. Voltak balti országok, ahol majdnem kétszer akkora volt a visszaesés, mint nálunk. A visszaeséssel, ami nem pusztán visszaesést volt, hanem egy egészen más éles stratégiára való átállás is, ami legalább olyan nehéz volt mindegyik térségbeli országnak, mint pusztán a visszaesés elviselése. Ezzel eltelt 4-5-6 év a nehezebb évekkel, és utána is volt még egy-két rosszabb, kis növekedést produkáló év. Igazán a térség talpra állni olyan 97-98 körül kezdett, némelyik ország csak 2000 körül. Mindenütt volt néhány nagyon jó év. Ha spanyol mércével mérünk, akkor általában egy 3-4 év volt ilyen a térségben, mármint 8%-os vagy ezt meghaladó növekedés. A kicsit enyhébb kategóriákat használunk, tehát már 5% körül is számottevőnek tekintünk, akkor 8 is volt a térség országaiban. Nálunk ugye egyetlen egy évünk sem volt, ami ilyen sikeres lett volna, amint spanyol szinten sikeres, és 4%-ot meghaladó növekedésünk 6 esztendőben volt mindösszesen. Aztán jött 2008, ami nagyon sok mindent megváltoztatott, nem csak nálunk, hanem az egész világban. Először is egy válságot hozott, majdnem mindenütt. Lengyelországban egy kicsit kisebbet, a többi országban nagyot, nálunk pedig különösen nagyot, és utána megállt a növekedés. 2008 után, ha a negyedéves adatokat végignézegetjük, 1-2-3%-os növekedések vannak a térség országaiban. Nagy ritkán becsúszik egy 4% fölötti adat, de legalább ugyanannyi 1%-os van. A térség fölzárkózása megállt. Ebben a 26 évben Ausztria 49%-ot nőtt, mi 38%-ot. Csehország 54-et és 76-ot Szlovákia. Tehát Csehország és Szlovákia kicsit közeledett Ausztriához, de alig észrevehető csekély mértékig, mi pedig még távolodtunk is Ausztriától. Mégis a lényeg szerintem az, hogy a térség összes országában meglehetősen hasonló problémák jelentkeztek. Mindenütt jelentős nemzeti sajátosságok vannak, jelentős térségbeli eltérések vannak, másképp jelent meg a probléma mindenütt, de mégis a lényeget tekintve meglehetősen egyformák a problémák. Ugye közismert a magyar-lengyel párhuzam, a magyar kormányzat meg a mostani lengyel kormányzat közötti párhuzam. Kevésbé ismert már, hogy a nagyon sikeres Szlovákiában a nyugatos átalakítást megalapozó pártokat kisöpörték a parlamentből. A Dzurinda kormány egyetlen egy pártja nincs már bent a szlovák politikában, 0%-osak, és helyettük vagy mérsékelten, vagy durván populista erők jöttek be. Csehországban most van készülődőben egy politikai fordulat. Szlovéniában is volt szociális népszavazás, és a joguralomot is számottevő sérelmek érték. Tehát azt lehet mondani, hogy a térség egészét elérte valamiféle válság, és hogy még jelentősebb legyen a probléma, a nyugat egészét is. 2008 után a magországokba is behatolt a probléma. Régóta nem középre húzó a nyugati gazdasági növekedés, részint lelassult jelentősen a 70-es évek előtti szinthez képest. 2008 után tovább lassult, másfelől újra polarizálódni kezdtek a nyugati társadalmak, újra nagyon gazdagok és a szegényebbek felé húznak. Ez lassan már 40 éves gyakorlat lesz, és ezen az alapon a régi racionalitás fonogalom is megingott, hatalmas elitellenes mozgások, indulatok vannak a nyugati politikában. Az irracionalitás látszik sok tekintetben győzedelmeskedni, és a szilárdan középre tartó pártok váltó gazdasága legalábbis megingott. A régi hagyományos pártok, néha 150 éves pártok körül csúszik ki a talaj. Nem tudjuk, hogy mi a vége. Egészen bizonyos, hogy messze nincs akkor a probléma tömeg, mint a két világháború között volt. De az is biztos, hogy nagyon messze vagyunk a 70-es évek előtti, de még az azutáni sikerekhez képest is. A leghatározottabban azt képzelem, hogy ami velünk történt, az ennek egy magyar megjelenése. De nem arról szólt a magyar verzió, hogy a politikai elit tudatlansága, hatalomorientáltsága, vagy valami ilyesmi lett volna a fő előmozdítója a magyar problémának, hanem bizony a magyar probléma ebbe a trendbe illeszkedett. Az, hogy Magyarország számottevően kudarcosabbnak mutatkozott a térségbeli, és különösen a visegrádi országokhoz képest, én ezer okkal magyaráznám, itt most nagyon röviden csak kettőt említenék. Az egyik, amiről mindenképpen meg kell emlékezni, ez a Kádár korszak öröksége. Sok tekintetben csak látszólagos volt a Kádár korszak sikere. A Kádár korszak egy ugyanolyan politikai siker volt, mint amilyen, ha akarom, a Horthy rendszer is, egy zsákutcába való diadal, ami később igen nagy problémákat okozott. A Kádár korszak élhetősége igen nagy részt a szabálykerülésből, a korrupciós gyakorlatból, és nem a piacnak való versenyképes megfelelésből, hanem az állam lenyúlásából, az állami szabályozók, az állami erőforrások megszerzéséből, vagy pedig kikerüléséből, az állami szabályozó rendszer kikerüléséből származott. Könnyen belátható, hogy bizony a csehszlovák meglehetősen rigorózusnak meghagyott tervgazdaságból könnyebb volt az átmenet, mint ebből a felemás magyar viszonyból. A másik, ami már közvetlenül politikai felelősséget jelent, és nagyon jól látható, hogy Magyarország jelentősen eltér a többi országtól, nagyon röviden abban összefoglalható, hogy a sikeres országokban, sőt még a kevésbé sikeres országokban is úgy nézett ki a politikai tagoltság, ha egyáltalán volt, mert az elején általában egy egységes ellenzéki mozgalom kormányzott egy-két évig, pont a legnehezebb elindító időszakban, hogy egyfelől voltak a nyugatos polgárosodásnak az erői, igen sokszor egy erő, egyetlen egy párt, vagy egyetlen egy blokk, vagy pedig valami koalíció, mint Szlovákiában ez a Dzurinda féle koalíció, és voltak a másik oldalon a nemzeti jellegű politikát képviselők, és ezek voltak jobb és baloldali irányzatok. Nálunk ehhez képest rögtön az első pillanattól kezdve egy másodpercen nem született nemzeti egységmozgalom, hanem helyette a régi magyar politikai fölállás, a 20. században meglévő régi magyar politikai fölállás politikai tagoltsága jelent meg. Ez első pillanatra előnynek számított. Úgy hittük sokan, hogy lám már ebben is látszik, hogy mi mennyivel okosabbak és fejlettebbek vagyunk, rögtön több pártrendszerrel jövünk elő. Nagyon hamar meglátszott, hogy ez milyen hátrányokat jelent Magyarország számára. A nagyon kevés, szűkös magyar polgári erők legalábbis három felé bomlottak, akarnám még több felé is tudnám őket. Volt egy régi, hagyományos polgári, nyugatos, a hagyományos eliteknek a maradékaként megjelenő erőcsoport. Létezett egy polgári radikális, a régi polgári radikális hagyomány folytató erő, és volt a régi pártállami technokrata szakértői elit. Végül ugye koalícióba kormányzott két utóbbi, de nem szerették egymást, és egymással is folyamatos rivalizálást folytattak. Mindegyik inkább kötött koalíciót bárki mással, mint a másik polgári irányjal. A másik polgári irányt akarta első helyen bármiáron legyőzni. Így olyan konstrukciók voltak mindig a magyar politikában, amelyek meglehetősen a Kádár korszak konstrukciójára emlékeztettek. Nevezetesen benne vannak nyugatos erők, és épp az ellenkezője típusú erők is, akik nem ilyen irányba mennének. Így a magyar átmenetet igen nagy részt a kényszer mozgatta, és nem a szakpolitikai vagy politikai belátás. A folyamatos adósság csapdának a hatására voltak gazdaságpolitikai lépések, és éppen ezek mindig felemásra sikerettek. Mikor megvolt a közvetlen nyomás, akkor megtörténtek ezek a lépések, de csak felemásan, és arra az időre még a nyomás megvolt. Amint egy kicsit javult a helyzet, rögtön visszarándult a magyar politika a fogyasztásbarát, osztogatásbarát politikával. Nagyon egyszerűen Horn Gyula volt talán ennek a politikának a legnagyobb mestere. Egyik kezével a bokros csomagot csinálta, a másikkal a nyugdíjas utazási kedvezményeket. A maga módján zseniálisan tartotta egybe a politikai táborát, és ez a Kádár korszakban egy ilyen politika még előnyöket jelenthetett csehszlovák, kelet-német más politikához képest, de mikor már Dzurinda kormány Szlovákiájával kellett versenyezni, vagy ugyanez kicsit később jött, de mi Horn kormányunkkal egybevethető Szlovákia tekintve ez a korszak, vagy a cseh, és különösen a lengyel szolidaritás kormányok, szolidaritás utód kormányoknak a reformjaival ez a mechanizmus már egyszerűen elégtelen volt. Versenyhátrányt jelentett Magyarország számára. És ez már olyan, amit a politikai elit teremtett, ha úgy tetszik. Természetesen ezek mögött nagyon régi törésvonalak voltak.